Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a Leveleki Református templomból. Igét hirdett Simon Döme András, a gyülekezet lelkipásztora.
Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Mai Isten tiszteletünket kezdjük el a VIGÉS kártyánknak az olvasásával. Keressük ki az igés kártyáinkat és olvassuk el közösen 139. Zsoltárunk 24. versét. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Amen. Köszöntelek benneteket Pál apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei édesatyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén keressük ki és énekeljük el a 151-es számú dicséretünket. A 151-es számú dicséretünket keressük ki és énekeljük. A 151. énekünk pedig így kezdődik. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Foglaljuk el helyeinket, és folytassuk tovább alkalmunkat ének szóval. Keressük ki és énekeljük el a 397-es számú dicséretünket. A 397-es számú dicséretünket keressük ki és énekeljük el valamennyi versével. A 397-es énekünk pedig így kezdődik. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
Yeah.
a mi segítségünk és vasárnapi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése, az jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mi Istenünknek igéjét, úgy, amint az megírva található János evangéliumában. János evangéliumának a 4. részében, a 25-től egészen a 45. versig terjedő szakaszában. Amíg az igét olvasom, addig foglaljuk el helyeinket. Így szól hozzánk Isten igéje. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Ekkor megérkeztek a tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy az asszonnyal beszél. Mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz tőle, miért beszélgetsz vele. Az asszony pedig ott hagyta korsóját, elment a városba, és így szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt a tanítványai, Mester, egyél. Ő pedig azt mondta nekik, nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok egymást kérdezgették, valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítem annak az akaratát, aki elküldött engem, és bevégzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy íme még 4 hónap és jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert abban igaza van a mondásnak, hogy más a vető és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok le, amiért nem ti fáradoztok, mások fáradoztak érte. Ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. 2 nap múlva pedig elment onnan Jézus Galileába, bár maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy nincs becsülete a prófétának a saját hazájában, mégis, amikor Galileába érkezett, befogadták őt azok a galileaiak, akik látták mindazt, amit Jeruzsálemben az ünnepen tett, mivel ők is ott voltak. Amen. Hallottuk azt az igét, amellyel keresni fogja Isten a szívünket. Válaszoljunk az ő szavára. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk. Mennyei édesatya, áldunk téged azért a kegyelemért, hogy ezt az évet templomba járással kezdhettük el. Hiszen ez nem volt egy magától értetődő jelenség, hiszen az elmúlt esztendőnkben sajnos a puszta tény, hogy nyitva vannak a templomaink, nem volt magától értetődő. Éppen ezért, édesatyánk, megköszönjük neked azt a hatalmas ajándékot, hogy itt lehetünk a te gyülekezetedben. És megköszönjük neked azt a hatalmas kegyelmet, hogy egy nagy gyülekezetté válhatunk ebben az órában, a leveleki gyülekezettel és azokkal a testvérekkel, akik a rádión keresztül hallgatnak most bennünket. Köszönjük, édesatyánk, hogy sohasem voltunk elveszettek számodra. Köszönjük, hogy minden emberért jöttél el erre a földre, és vállaltad az egyik legkegyetlenebb halált, a kereszt halált, azért, hogy élhessünk odafent. Micsoda szeretet ez, édesatyánk. Megpróbáljuk sokszor értelmezni, felfogni, megmagyarázni, de egyre többször jövünk rá, hogy sokszor nem vagyunk képesek rá. Különös időszakban élünk, Szentlélek Isten, olyan időben, amikor minden olyan ingatag valahogy körülöttünk, olyan ingatagok most az emberi sorsok, olyan döbbenetes belegondolni, hány ember küzd most a kórházban az életéért, olyan döbbenetes belegondolni, hogy mennyire feszült most a világpolitikai helyzet, annyi nyugtalanság, annyi feszültség vesz bennünket körül. Ott vannak körülöttünk a mindennapi megpróbáltatásaink, ott vannak bizony a küzdelmeink a családunkban, ott van valamennyi dolog, ami még ott motoszkál a fejünkben, és nem hagy bennünket nyugodni. Te látod jól a szívünket, édesatyánk, te tudod jól, hogy mivel küzdünk éppen. Éppen ezért szeretnénk ma a te szeretetedbe belekapaszkodni, az egyetlen biztosba, mert olyan jó tudni, hogy a te szereteted az sohasem fogy el. Mennyei atya, sokszor az év eleje igen pörgős, megterhelő, elkezdeni valami újat, sok új kihívás, és mint minden területén az életünknek, tőled szeretnénk segítséget kérni. Te eddig is adtál nekünk erőt minden próbatételhez, és tudjuk, hogy ezután is számíthatunk majd rád. Így szeretnénk elkérni ma a te igédet, annak üzenetét. Áld meg a gyülekezeti tagjainkat, a rádiónak a hallgatóit, hogy mindenki haza tudja majd vinni az igét, annak magyarázatát. Fiad érdeméért kérünk, hallgass meg bennünket, nagy Úristen. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére ének szóval. Keressük ki és énekeljük el a 235-ös számú dicséretünknek az első versszakát. A 235-ös számú dicséretünknek keressük ki és énekeljük el az első versét. A 235-ös ének pedig így kezdődik. Hallgass meg minket, nagy Úristen! Kedves testvérek, az az ige, amelynek alapján én most közöttetek, a Szentlélek Isten segítségét kérve és várva bizonyságot kívánok tenni, az megírva található a már megnevezett helyen János evangéliumában, annak is a 4. részében, a 43-tól egészen a 46. versig terjedő szakaszában. Amíg az igét olvasom és arról bizonyságot teszek közöttetek, addig a gyülekezet foglalja el helyét. És így szól hozzánk Isten igéje. Két nap múlva pedig elment onnan Galileába, bár maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy nincs becsülete a prófétának a saját hazájában. Mégis, amikor Galileába érkezett, befogadták őt, azok a galileaiak, akik látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett az ünnepen, mivel ők is ott voltak. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, kedves rádió hallgatók, nem tudom, hogy te mennyire szeretsz olyan helyekre járni, ahol nem fogadnak téged olyan nagy szeretettel, ahol nem értékelnek téged megfelelően, vagy nem azt a szeretetet kapod, amely kijárhatna neked. De a mai bibliai igében Jézus Krisztus valami ilyesmire vállalkozik. Jézus túl van egy nagyon hosszú utazáson. Bejárt a Samária vidékét, a hőségben, hegyen, völgyön keresztül. Emberi életek fordultak meg, téltek meg, sorsok változtak meg Jézus Krisztusnak a hatására. Az egyik legnagyobb megtérés történet talán ebből az időszakból a samáriai asszonynak a megtérése volt, aki egy igazán összetört életű, teljes mértékben, kilátások nélkül rendelkező asszony volt. És olyan fordulat következhetett be az életében, amelynek következtében már emberek téltek meg a samáriai asszony hatására. Jézus Krisztus tehát egy ilyen utazásról, egy ilyen útról tér haza, Samáriából tér vissza, mondhatnánk úgy is, hogy haza a szülőföldjére, Galileába. Abból a Samáriából, ahova zsidó ember nem járt szívesen. A samaritánusok és a zsidók ugyanis nem ápoltak jó kapcsolatot egymással, nem is nagyon jártak egymás földjére, ezért olyan nagy csoda, hogy Jézus Krisztus hatására ott milyen sokan megváltoztak, ott milyen sokan megtértek. Nos, Jézus egy ilyen élethelyzetből tér vissza Galileába, és egy meglehetősen erős kontraszt fogadja őt. Jézus elmegy Galileába, egy helyre, ahol nem biztos, hogy pezsgővel fogják őt várni és fogadni. És milyen furcsa lehet, kedves testvérek, Jézusnak, hogy Samáriában, ahova zsidó származású ember nem járt szívesen, ilyen hatást fejthetett ki, emberek tértek meg a hatására, emberek néztek fel rá, úgy, mint a mesterre, mint a szabadítóra, emberek változtak meg, Galileában viszont, ahol többen ismerték, ahol többet tevékenykedett, ott pedig így fogadják. Hiszen a galileaiak csak annyit láttak Jézusból, csak annyit tudtak Jézusról, hogy ő egy egyszerű ácsnak a gyermeke. Ő egy egyszerűbb családnak a leszármazottja. Joggal gondolhatták tehát, hogy ő nem lehet a megváltó, ő nem lehet a messiás, ő egy proféta sem lehet, nemhogy a nagy megváltó. Nincs becsülete a prófétának a saját hazájában. Nem véletlenül hangzik el ez a mondat. Jézus Krisztusnak nem lehetett könnyű bizonyságot tennie a sajátjai előtt. De olyan csodálatos a Bibliában olvasni egyetlen egy szót. A bibliai szakaszban olyan nagyszerű olvasni ezt az egyetlen egy kifejezést, hogy mégis. Jézus Krisztus mégis, amikor Galileába érkezett, befogadták, mert látták a jeleket. Isten csodákat visz véghez, kedves testvérek, mindig. Az Istennek mégis mindig vannak meglepetései és ajándékai. Mégis megszületett a bizonyságtétel. Mégis tett Jézus Krisztus jeleket, és mégis sokan hittek benne. Akkor is, hogyha erre abszolút nem számította. Akkor is, hogyha ezt nem így képzelték el, hogyha ez nem volt egy magától értetődő jelenség. Mert a galileaiak csak úgy voltak vele, hogy ez csak az ács gyermeke. Nem lehet próféta, nem lehet megváltó. Ismerjük az apját Józsefet, ismerjük az anyját Máriát. Láttuk itt felcseperedni a gyermeket, ő nem lehet a megváltó. Még egy próféta sem. De el ne felejtsék, testvérek, hogy Istennek mindig van egy mégise. Az Istennek minden körülmények közepette, még egy látszólag lehetetlen, elképzelhetetlen, egy nem lehetséges helyzetben is van egy mégise. Egy de, egy azért is. Isten mindig képes emberi elképzeléseket felülmúlni, mert van egy mégise. Mert ahol az emberi logika véget ér, kedves testvérek, ott kezdődik el az Isten munkálkodása. Mert lehet, hogy sokan nem hittek benne. Azt gondolták, hogy ő csak az ács gyermeke, nem prófét, a messiás pedig pláne nem. De mégis láttak csodákat. Az Isten máshogyan dönt. És kedves testvérem, hadd mondjam el neked mindennél komolyabban, hogy a te életedben is az Úrnak mindig van egy további lépése, egy további terve. Akkor is, amikor te úgy érzed, hogy valami elképzelhetetlen, valami felfoghatatlan, kilátástalan, hogyha valami emberi logika szerint lehetetlen, ott az Isten azt mondja, hogy nem fogyok ki az ötletekből, lesz jel, lesz csoda a te életedben is. Az Isten azt mondja minden körülmények között, hogy lehet bármilyen ez a szituáció, ez a körülmény, bármennyire lehetetlen, elképzelhetetlen egy élethelyzet, nekem mindig van egy további lépésem, nekem mindig van egy mégisem. Az Úristennek terve van minden emberrel, köztük veled, kedves testvérem. Az Istennek, Jézus Krisztusnak van egy mégise, mert csodákat, jeleket vitt véghez, eddig is a te életedben, én hiszek benne, és szeretném, ha tudnád, hogy ezután is kész Isten csodákat, jeleket véghez vinni, a jövőre nézve is a te életedben, hogy lásd a jeleket, és higgy benne, milyen hatalmas az Isten. Csodák mindig vannak. Minden egyes nap. Tegnap is voltak, ma is vannak, ma is lesznek még, és lesznek a következő héten is. Rengeteg csoda van, ami körülvesz bennünket. Csak van, aki észreveszi őket, nyitott rájuk, hálás értük. Van, aki pedig vak ahhoz, hogy észrevegye az Úristennek a jeleit és csodáit, vagy még azokra is panaszkodik, ami csoda az életében. Jézus Krisztus is tulajdonképpen azt mondja el ebben a mai igében, hogy lehet bármilyen az én fogadtatásom. Én nem szűnök meg jeleket, csodákat véghez vinni a te életedben. Én nem szűnök meg továbbra sem csodákat véghez vinni az ember életében és a te életedben, kedves gyermekem. Istennek mindig van egy mégise, mert szereti az embert. Akkor is, amikor erre már nem igazán számítunk, és akkor is, amikor ez nem magától értetődő, mert Isten mindig visz véghez csodákat az ember életében. Sokszor van bennünk egy ilyen életérzés, hát hogy történne velünk csoda? Miért történne itt bármi meglepő? Lehet, hogy imádkozunk is, lehet, hogy bízunk is az Istenben, de sokszor, mintha mi magunk hívő emberek nem mernénk elhinni, hogy történnek még csodák. Mintha nem mernénk bízni, mintha nem mernénk eléggé hinni, hogy az Istennek van hatalma arra, hogy megmentsen bennünket. Az Isten azt mondja, hogy szeretlek gyermekem, tervem van a te életedre nézve. Akármilyen legyen ez a helyzet, Isten tud, képes csodákat, jeleket véghez vinni. Gondoljunk csak bele a tavalyi esztendünkbe. A világméretű járvány teljesen megváltoztatta, felborította mindannyiunk életét, és nem csak felborította és megváltoztatta, hanem a mai napig jelen van az életünkben. Feszültséggel töltötte bennünket, láthattuk, hogy hogyan szürkült be minden körülöttünk. Kicsit talán olyanok lettünk, mint a galileaiak, hogy hát hogyan csinálna itt valamit Jézus? Hiszen sok ember szívében itt nincs megbecsülve, csak az ács gyermekeit nem alkothat nagyot közöttünk, és mégis tett Isten csodát Galileában. Mondhatnánk azt is, hogy itt hogyan alkotna az Isten csodákat egy ilyen időszakban. De hiszem, kedves testvérem, hogy történt a tavalyi esztendőben nagy dolog a te életedben. Csoda. Mert az Isten szeret téged. És ha most őszintén magadba nézel, és végig gondolod az elmúlt évedet, biztos vagyok benne, hogy 2020-ban találsz áldásokat, találsz nagyszerű pillanatokat benne, amikor ki tudtad mondani tiszta, őszinte szívvel, hogy munkálkodott az Isten az én életemben. Így nem is probléma, hogyha évelején átgondoljuk, mennyi mindent köszönhettünk meg az elmúlt évünkben Istennek. Mennyi jel, mennyi csoda történt benne, amelyekkel megajándékozott az Úristen. Isten tett jeleket, tett csodákat tavaly is. És ha tavaly tett, hiszem mindennél komolyabban, hogy idén is kész csodákat véghez vinni az életedben, Akkor is, hogyha ez nem magától értetődő, akkor is, hogyha a közhangulat sokszor lehangoló, akkor is, ha több az elcsüggesztő jelenség, és nincs semmi, ami bizalomra adjon okot. Sokszor, kedves testvérek, ezekből a jelekből, ezekből a csodákból lehet erőt meríteni. Amikor az ember azt hinné, hogy nagy meglepetés, nagy meglepő fordulat itt már nem jöhet, akkor az Isten cselekszik, és az Isten azt mondja, hogy történni fog itt valami. Ismerek egy házas párt. Ők megtapasztalták, milyen, amikor az Isten egy lehangoló, látszólag semmilyen élethelyzetben is tud jeleket, csodákat tenni. Amikor nem számítana rá az ember, és Istennek mégis van egy mégise. Ők egy hívő házaspár voltak, és a mai napig azok. Élték a mindennapjukat, tették a dolgukat, imádkoztak ők, eljártak ők a templomba, amikor sajnos belépett az életükbe egy daganatos megbetegedés. A férjnél két alkalommal is agydaganatot diagnosztizáltak, és egy hatalmas döbbenet volt ez az egész család számára. Aki hozzátartozóként, vagy a saját életén keresztül élt már meg ilyet, vagy ehhez hasonlót, tudhatja, hogy milyen egy ilyen jellegű betegséget, terhet hordozni. Mit jelent hordozni a terhet, amiből nem biztos, hogy fel fog állni egy ember az 50-es éveibe már? Vagy mit jelent hordani a terhet? Azt a terhet, amely nem feltétlen kezelhető, vagy nem mindig végződik jól. És ma mit mondanának sokan? Hát itt a vég. Hogyan történne itt csoda? Emberi számítások szerint egy ilyen betegséggel kórházban küzdeni, az nem sok bíztatásra ad okot. De el ne felejtsék, testvérek, az Istennek mindig van, mindig lehet egy mégis a tarsajában. Amikor az emberi tudásom, az emberi erőm, az emberi elképzelésem véget ér, ott munkálkodik az Isten, ott csodák is történhetnek. És két év műtéteit követően, két év fájdalmai, megpróbáltatásai után Isten megmentette ezt a családot. Az orvosok sem értették, hogy hogy lehetséges ez. Isten jelet, csodát küldött, mert ez volt az ő terve akkor. 2020-ban ez a család heteken át várta a kontrollvizsgálatot. Az aggodalmaskodás, a mindennapi őrlődés, a mindennapi stressz közepette, kétségek között. És Istené a dicsőség, hogy már negatív a diagnózis. Az Istennek volt egy mégise a család életére nézve. Kedves esérem, Jézusra csak úgy néztek az emberek, hogy ismerték őt már gyermekkora óta. Ő csak az Ács gyermeke. Hogyan lehetne ő a próféta? Hogyan lehetne ő a messiás? Hogyan munkálkodhatna itt, ebben a helyzetben, ebben a korban? És mégis, amire senki nem számított, az következett be. Jelek, csodák történtek. És hiszem, hogy Isten a te életedben is vitt már véghez ilyen csodákat és jeleket. Több pillanatban is volt már egy mégise számodra. Egy kiútja, egy menedéke. Akkor is, amikor minden emberi logika azt mondta, hogy erre nincs esély, ez lehetetlen. Amikor emberi logika szerint nem látszódtak megoldások. Amikor azt mondta az emberi logika, hogy hát hogyan munkálkodhatna itt az Isten? És mégis munkálkodott ő. Hát ezekből meríts erőt így az év elején. Ezekből a jelekből meríts erőt a tavalyi esztendődből is, az azelőtti esztendőkből is. Mennyi jelet, mennyi csodát vitt már véghez a te életedben az Isten. Lehet voltak ott olyan helyzetek is, amire nem volt sok bizalom, amikor azt mondtad, hogy nincs sok minden, ami reménységre adna okot. Hiszem, hogyha visszatekintesz az elmúlt évekre, akkor fogsz benne sok olyan dolgot találni, amikor mosolyra indult a te arcod, amikor boldognak érezted magad, amikor gyönyörű események, nagy csodák következtek, és amikor hiszem, hogy áldottad az Isten nevét. Még akkor is, ha nem számítottál rá, akkor is, ha nem volt erre esély. És hiszem, hogy idén is így lesz. Idén is lesznek pillanatok, amikor nem is gondolnánk, hogy történhetnek itt majd csodák, és meg fognak történni. Mert az Isten jeleket és csodákat fog véghez vinni. Jelek, csodák fognak végbe menni a te életedben is, hogy el ne felejtsd, mennyire szeret téged az Isten. Hogy tudd, mindig terve van veled. Sokszor akkor is, úgy is, ahogyan nem gondolnád, vagy ahogyan nem tudnád elképzelni. Tudod, hogy miért várhatsz? Tudod, hogy miért számíthatsz Isten csodáira? Mert ő mégis minden hibád, bűnöd ellenére szeret téged, sőt, már meg is mentett téged, megváltott ember lehetsz. Tudjunk ezért hálásak lenni. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, első olvasatra lehet, hogy tudtuk volna bírálni a galileaiakat, hogyan lehetnek ők ilyenek, hogy miért nem gondolták azt, hogy történhet itt még csoda Jézus által, elképzelhetetlennek tartották, és sokszor mi sem vagyunk másabbak. Sokszor, mintha mi is elfelejtenénk bízni, vagy elfelejtenénk hinni benne, hogy te tudsz csodákat véghez vinni az életünkben. Minden körülmények közepette. Akkor is, amikor látszólag erre nincs esély, akkor is, amikor az emberi logika csődöt mond, neked terved van az életünkkel. Mennyei atyánk, sokszor gyenge a mi hitünk. Mintha olyan természetesnek vennénk, hogy csodák történnek, és mintha csak átnéznénk az áldásaidon, a csodáidon, és olyanokká válnánk, mint a galileaiak. Mintha nem mernénk elhinni, hogy történhet még nagy dolog, hogy neked terved van velünk. Mennyei atyánk, nem könnyű ez az időszak. A világban, a világpolitikában, az egészségügyben rengeteg dolog van, ami kétségbeejtő és bizonytalan körülöttünk. Éppen ezért köszönjük neked, hogy belekapaszkodhatunk a te hatalmas csodádba, a te hatalmas szeretetedbe, hogy az nem fogy el, hogy te szereteted az nem ér véget semmilyen körülmények között, hogy te nem szűnsz meg terveket készíteni a mi életünkre nézve. És köszönjük, hogy újra és újra tudtunk ráadod, hogy számíthatunk rád az életnek rögös útjain. Köszönjük, édesatyánk, hogy minden vasárnap egy kicsit felnyitod a mi szemünket, hogy észrevegyük, mennyi csoda, mennyi áldás vesz bennünket körül, hány jelet küldesz nekünk. Köszönjük, hogy adod ezeket számunkra. Köszönjük, hogy számíthatunk rád. Mennyei atya, szeretnénk imádkozni azokért az emberekért, akik most betegséggel küzdenek. Nem számít, hogy egy egyszerűbb betegség ez, vagy egy komolyabb betegség. Adj nekik erőt a megpróbáltatásokhoz. Imádkozunk azokért, akik az elmúlt időszakban vesztették el hozzátartozóikat. Légy ott velük, elsősorban a lelki fájdalmukban, hogy tudják elengedni azokat a kezeket, amelyeket már nem lehet újra megfogni, és legyen ott a szívükben az a reménység, hogy ők nagy valószínűség szerint ott vannak nálad valahol. Add meg nekik ezt a hitet, ezt a reményt. Mennyei atyánk, hálát adunk a mi gyülekezetünkért, hogy egy ilyen időszakban is vannak testvérek, akik boldogan jönnek el a templomba, hallgatni a te igédet, akik szívesen figyelnek az üzenetedre, és befogadják azt. Segíts nekünk, hogy észre tudjuk venni a jeleket, a csodákat. Segíts nekünk, hogy így tudjunk neki futni a következő hetünknek is. Fiad érdeméért szeretnénk kérni, hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok.
Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyeinket. Záró énekünként pedig keressük ki és énekeljük el a 460-as számú dicséretünket. A 460-as számú dicséretünket keressük ki és énekeljük el valamennyi versével. A 460-as számú dicséretünk pedig így kezdődik, amint vagyok sok bűn alatt.
Fogadjuk az áldást fennállva. Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít, boldogan örül neked megújít szeretetével. Amen.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk a Leveleki Református templomból. Igét hirdetett Simon Döme András, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben, Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió Református hitéleti műsorát hallották.